Szeretettel köszöntöm a hallgatót. Ön a Palackposta, az irodalom üzenete otthonról, az otthonokba műsort hallgatja. Russzi Zseraldin vagyok, a Mária Rádió szerkesztő műsorvezetője. A mai műsorunk címe Bűnbánat, az újrakezdés lehetősége a nagybőtben. Műsorunkban költők vallomásai hangzanak el a bűnbánatról, emberi gyarlóságainkról, megbocsátásról és Isten fölülmúlhatatlan szeretetéről, a húsvét titkáról. Nagybőjtben sürgetően érezzük, hogy szükségünk van életünkben a változásra és a változtatásra, az elcsendesedésre, magunkba szállásra. Keressük, hogy mi az Isten akarata bennünk, megállunk, őrá figyelünk. A nagybőjt egy ősi és egyszerű jellel kezdődik minden évben. A pap megjelöli a megáldott hamuval a hívek homlokát ezekkel a szavakkal. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Jézus bűnbánatra és megtérésre hív. Ez a kettő kapcsolódik össze a nagybőjtben. Higgyetek, ez valójában nem parancs, hanem biztatás. Hitünk érték, ajándék, amit meg kell becsülnünk. Elkötelezettség, amelyben meg kell erősödnünk, és megköszönni való kegyelem, hogy megkaptuk a hit ajándékát. A most következő költemény címe Hiszek hitetlenül Istenben. A vers a bűnbánat és az istenkeresés megrendítő vallomása. Ady Endre 1910-ben írta ezt a költeményt. A költő ekkor már elég beteg volt, és nagy szerelmével, Lédával való kapcsolata is hanyatlóban. A bűnbánat és a holtpontról való kimozdulás példája is ez a vers. Annak ellenére, hogy kibékíthetetlennek tűnik az ellentmondás, hiszek hitetlenül, mégis a vers vége felé érezhető az elmozdulás a hit irányában. A múlt és a jelen szembeállítása jelzi az elmozdulást. Az imává váló cifra semmiségek a múlt, és a jelen hiszek Krisztusban, Krisztust várok. Ez jelzi a költő elmozdulását, Istenhez való viszonyának megváltozását. Ady Endre költeménye Csúlya Imre előadásában hangzik el.
Ady Endre, hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben. Mert hinni akarok, mert sose volt úgy rászorulva sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden imává vált, most minden egy husáng, mely veli szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcsderékség, ó, jaj, be kelletek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok. Beteg vagyok. Beteg. Megállok, mint alvajárós, eszmélni akarok, s szent káprázatokban előttem száz titok kavarok. Minden titok a nagyvilágon, s az Isten is, ha van. És én vagyok a titkok titka, szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok, s miért áhítok. Ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok.
A most következő két vers szinte rímel egymás gondolatára, és az Istenhez való kiáltás, kérés, mint az egyetlen és utolsó menedék a költők számára. Érdekesen rímel a két vers címe is, hajnali imádság, és a másiké esti imádság. Somlyó Zoltán hajnali imádság című költemény írója, költő, műfordító. 1882-ben született, és szinte fiatalon, 54 éves korában halt meg. Ez a költeménye, az Istenhez kiáltó, sikoltó ember kérdése, megmaradhatott-e még Isten szeretetében ő, akinek sok bűne és bánata volt, de aki már csak Isten szeretetére, vezetésére vágyik, és akitől még a megverést is kívánja, mert így tudhatja, hogy Istennek gondja van rá. Somlyó Zoltán, hajnali imádság. A szűk könyök utcán hazamegyek, most hajnali 3 óra. Istenem, vezess a jóra. Békevirágok-e szürke kövek, és béke-e hajnali ég? Istenem, szeretsz-e még? Züllenem, hullanom rendeltetett, és lehull, aki arra való. Légy velem, mindenható. Hajnali percek szemeznek alá, s a harang a szívükbe sikolt. Istenem, sok bánatom volt. Keresztények űztek, csúfoltak zsidók, és a nők se szereztek nekem semmi jót, eldobtak, mint az odvas diót. 20 évvel szerettem, 20 évvel vakon. Ma sápat és zord halovány alakom. Istenem, a szívedbe lakom. Nincs éjjelem, nincs, és nappalom sincs. Csak-e hajnali ég, csak-e kék. Istenem, szeretsz-e? Istenem, vezetsz-e? Istenem, megversz-e még? A másik vers, az esti imádság költője, Keresztúri Dezső, 1904-ben született, és 91 éves korában 1996-ban halt meg. Költő, irodalomtörténész, műfordító, egyetemi tanár. Ez a költeménye szinte ugyanazt az érzést fogalmazza meg és rímel rá, mint az imént hallott hajnali imádság. Az Istenhez hanyatló ember érzését, azt a tapasztalást, hogy milyen vakhomályban futnak, kik nélküle élik az életüket. A megbánás és az újrakezdésért könyörgő vallomás ez a vers is. Keresztúri Dezső, esti imádság. Ó, milyen vakhomályban futnak, kik nélküled indulnak útnak. A kezemet nézem, leszárad, szívem sívó homokkal árad. Valamikor kézen vezettél, szökni akartam, nem engedtél. Csend volt szívemben, és a csendben szavad szólt csak, mindennél szebben. Én Istenem, hívd vissza engem, magam maradtam, eltévedtem. Légy bátorságom, bizodalmam, ó, légy úrrá megint te rajtam. A Nagybőjtben szinte megkerülhetetlen téma a tékozló fiú története, az evangéliumi példázat. A tékozló fiú példázatát talán nincs olyan, aki ne ismerné, szívbemarkoló vallomás tanítása Jézusnak arról, hogyan szereti, várja Isten a bűnös embert is, hogyan tud megbocsájtani neki. 2000 év telt el azóta, hogy Jézus elmondta mindezt. A régi példabeszéd mégis nekünk is szól. Nem csak a tékozló fiúknak, hanem azoknak is, akik vállalják az otthon fegyelmét, és sötét szívvel teszik a kötelességüket. Pilinszky János több írásában, versében foglalkozik ezzel a témával. Pilinszky a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője, írója, Baumgarten, József Attila és Kossuth Díjas. Idén májusban ünnepeljük születésének 100. évfordulóját. A most hallható rövid esszé mondani valója: mindannyian tékozló fiúk vagyunk. Bizonyos értelemben mindannyian tékozló fiúk vagyunk, mégis azzal a különbséggel, hogy egyesek az atyai háztól távolodóan, mások a visszavezető úton járnak. Téveigő szívünk legtöbb esetben egyszerre szeretné a tékozló fiú kétféle útját megjárni. Úgy elkordorogni hazúról, hogy a hazatérésnek tűnjék az az atya szemében. A tékozló fiú története nem egyes bűnösök története, hanem az egész emberiségé, minden emberé. Minden vágyunk, ami legmélyén nem az Istenre való tökéletes ráhagyatkozást tartalmazza, lényege szerint távolodást jelent az atyai háztól, és minden lépésünk, legyen bármi is az, amit az Istenre való ráhagyatkozás vágya vezérel, lényege szerint mindig közeledés. Távozás és hazatalálás ilyen értelemben már valóban nem két élesen elválasztható utunk. Legtöbben olyan tékozló fiúk volnánk, kiknek távolodó és közelítő léptei hetenként, naponként, nem egyszer óránként váltják egymást, azon a bizalmi úton, hol választanunk kell a kő és kenyér között. Bűnbeesésünk döbbenetes titka, hogy a követ választjuk, hogy az út kemény kövét akarjuk, s hogy a kenyér utáni gyermeki vágyakozás csak nehezen és aggodalmaskodó félelmek után születik meg szívünkben. A jó ima ezért mindig megtérés, mindig a hazatalálás csodája, a legszentebbek ajkáról épp úgy, mint a legbűnösebb ember szájából. És valóban nincs is más ima, csak ez, amikor a tiszta jót nem csak kérjük, de elismerjük fogadni Istentől. A hazatalálás imája, a kenyéré, amire tudjuk, az ég minden angyalai térdet hajtanak. A műsor második felében szerkesztőtársam Eigner Judit nagyböjti verses összeállítását hallják. Fogadják szívesen!
A húsvét, és vele a 40 napos készület, a böjt időszaka minden évben megérkezik. A bűnbánattartás, a lemondás gyakorlása segít bennünket abban, hogy a lényegre irányítsuk a figyelmünket. Rohanó világunkban azonban előfordul, hogy ilyenkor sem tudunk lecsendesedni, és puszta a rutinból vagy megszokásból végezzük böjti cselekedeteinket, és automatikusan várjuk, a kötelezően érkező megbocsátást. Vörös Sándor egyik írásában haszonleső vallásosságnak nevezi ezt a mechanikus, a lélek igazi változása nélküli gyakorlatot. Isten azonban nem így működik. Ezt írja. Olyik ember a vallásosságot csereüzletnek nézi. Az ember kötelessége, hogy jól viselkedjék, Isten parancsainak és az előírt szertartásoknak eleget tegyen, Isten dolga, hogy az embert ugyanolyan arányban lássa el földi javakkal, amennyire jól viselkedett, a parancsokat követte, a szertartásokat elvégezte. Ez szerint a legvallásosabb és legjobb embereknek kéne leggazdagabbaknak lenni, és a vallástalanoknak és törvényszegőknek nyomorogni kellene. Aki úgy vallásos, hogy cserébe hozzájusson a sóvárgott javakhoz, már is bebizonyította kapzsiságát és érdemtelenségét. Isten jósága nem hízlalda és nem jótékonysági intézmény. Az isteni szeretet változatlan sugárzása semmihez nem hasonlít kevésbé, mint a jótékonykodáshoz, a vágyak kielégítéséhez. Ha vágyaid közül ki tudsz bontakozni, akkor éred el Istent. Milyen érdekes azt megfigyelni, hogy a magunk hibáit sokszor alig vesszük észre, és szinte mindig találunk rá valami mentséget. A másik ember hiányosságait azonban kiválóan meglátjuk, könnyedén alkotunk véleményt az életükről, és gyorsan ítéletet mondunk róluk. A pszichológusok szerint az ítélkezés mára első számú szabadidős tevékenységünké vált. Pedig az evangéliumokban olvashatjuk a ne ítélj parancsát, vagy a szálka gerenda hasonlatot. Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre. Olvassuk Lukácsnál. A Jakab levélben ez áll. Te pedig ki vagy, hogy fele barátodat megítéled? Vagy Pálnál, ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Valamiképpen erre felel Rónai György verse, amit most megosztok a hallgatókkal. Rónai György, mire küldött? Mire küldött az Isten? Arra, hogy gyűlöld azt, aki épp úgy, mint te, mása, s pusztán azért, mert károdat kívánja? Miért küldött? Azért, hogy marakodj, s visszaharabd a beléd marót? Vagy hogy utána menj, és hogyha fájna szegénynek a rajtad ejtett marása, te adj sebére egy kis balzsamot. Nyilván nem azért küldött, hogy ítélkezz. Hisz magadat ítélned épp elég lesz. És irgalmat, ha rád kerül a sor, hol lesz, ha magad sem irgalmazol? Gyűlöl? Szeresd! Stán megválthatod akkor magadat is, őt is, a kárhozattól. Nagyon fontosnak érzem, hogy ebben az időszakban kiemelten is figyeljünk arra, hogy barátságos, biztató szavakat mondjunk egymásnak, olyasmiket, amelyek bátorítanak és erőt adnak a másiknak. Így is kapunk nehézségeket, sok a bűnünk, a mulasztásunk, körbefonnak a kísértések. Ha őszinték vagyunk, akkor leginkább arra vágynánk, hogy kerüljenek el minket ezek a próbák. Szeretnénk súlyos gondok és kísértések nélkül élni. Reményik Sándor Ne próbálj című versében megindítóan könyörög az Úrnak, és ezt a vallomást most Kozák András érzékeny előadásában hallgassuk meg.
Ne próbálj! Engem gyengébbnek faragtál ki, hogy sem próbáidat állhatnám, Uramisten, dicsérve téged rendületlenül. Azért ígyen könyörgök hozzád, ne próbálj engemet. Tudom, hogy vannak választottjaid, akiket szentté finomít a bánat, akiket hőssé edz a szenvedés, akik áldják és magasztalják süvöltő ostorod, meg minden csapás nyereség nekik. Nem én. Nem én. Én igazabbá emberebbé nem tisztulok sötéteged alatt. Engem csak torzzá teszel és fonákká, engem csak összetörsz, de szobrod szenvedéssel mégsem faragsz belőlem, Istenem. Nekem kék szemed derült ege kell, örök mosolyod aranykupolája, őszi erdőkben halk lélegzeted, hogy kinyíljék szívem, szépségben s szeretetben másokért, hogy ne kerengjek, mint a kerge állat veszett irammal öntudatlanul önzésem és nyomorúságom őrült köreibe. Ha azt akarod, hogy dicsérjelek szárnyaló énekkel, én Istenem, adj enyhülést, ne próbálj engem.
A jól végigvitt böjti időszak nem csak előkészíti a húsvét ünnepét, de nevel is bennünket. Pál Feri atya egyik könyvében arról olvastam, hogy az is fontos, hogy ne merüljünk el az önmarcangolásban, és gyónáskor, bűneink felsorolásakor ne tartsuk magunkat értéktelennek, haszontalannak. Törekedjünk arra, hogy megőrizzük lelki egyensúlyunkat. Ő ezt például úgy támogatja, hogy gyakran adja elégtételként fiataloknak, diákoknak, akikről látja, hogy sok jót is tettek, de erősen szoronganak a bűneik miatt, a következőket. Most menj haza, fogj egy tiszta papírt, és ahogy a bűneidet összeírtad, írd össze az erényeidet is. Ezek számbavétele épp olyan fontos. És ne felejts el hálát adni ezekért. Vers válogatásomban utoljára Pilinszky János egyik négy soros versét hagytam. Rövid műnél a cím is lényeges. Átváltozás. Hallgassuk meg. Pilinszky János, Átváltozás. Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végig hallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan. Már a cím is egy fordulatról, egy változásról beszél. Hogyan lehet négy sorban egy átváltozást elmesélni? A szűkszavú információkból kiderül, hogy valaki, akit nem nevez meg a költő, tudja rólam, hogy a rossz tetteim ellenére is jó vagyok. Bízik bennem, értékesnek tart. Anyák látják így gyermekeiket. A második sorban a második változás a külsőről beszél. Sebb helyeim, bénaságom nyomai rajta vannak az arcomon. Kiábrándítónak, csúnyának tartom magam. De van valaki, aki minden csúfságom ellenére nem is egyszerűen szépnek, hanem egyenesen, gyönyörűnek lát. A teremtésből ismerős lehet számunkra ez az áradó, túlcsorduló szeretet. A meghallgatás képessége mindennél fontosabb napjainkban. Ez a valaki türelmesen meghallgat. Meghallgatja kéréseimet, nyűgeimet, imádságomat. Nem szakít félbe, nem fordul el tőlem. Számomra ez a három sor az igazi, isteni szeretet leírása. Ahogyan mi emberek ritkán tudjuk egymást látni és szeretni. Az utolsó sor sem szójáték csupán. Halandóként önmagamnak élnék, rossznak, csúfnak tartva magam, de ha az átváltozás megtörténik, Isten mindannyiunkat magához ölelő végtelen szeretetének hatására megváltottak leszünk, és a megváltott embernek örök élete van. Halandóból így lettem halhatatlan. Többször is elolvastam ezt a verset. Egyre inkább úgy érzem, hogy a húsvét titkát, a megváltást mesélte el ebben a négy sorban Pilinszky János. A versválogatást hallgatva, kinek-kinek talán sikerült némi inspirációt kapni saját nagyböjti készületéhez.
Kedves hallgató, ön a Palackposta műsorát hallgatta. Kívánjuk, hogy a nagybőti hetek az Istenre figyelés, a csend, megállás időszakai legyenek mindenki számára. Búcsúzom szerkesztőtársam Eigner Judit nevében is. Russzi Zseraldint hallották. Viszont hallásra!
Mária Rádió. A Mária Rádiót adományaikkal a következő módon támogathatják. Csekkes befizetéssel, melyhez a szükséges sárga szelvény a Mária Rádió szerkesztőségében igényelhető a 061-373-07-01-es telefonszámon, valamint a promociókukac@mariaradio.hu e-mail címen. Kérjük, hogy a csekken jól olvashatóan tüntesse fel nevét, lakcímét és adóazonosító számát. A posta a csekk fénymásolatát küldi el könyvelésünknek, és ez nehezebben olvasható, mint az eredeti csekkszelvény. Banki utalással adományt a Mária Rádió Közhasznú Egyesület számára küldhet, mely számla száma a következő. 109 18 001 6 darab 0, majd 69 123 10 0 0 0. Kérjük, hogy a banki utalás közlemény rovatában adja meg adóazonosító számát és lakcímét is, mivel a bank ezeket az adatokat nem közli. Amennyiben külföldről szeretné támogatni a magyarországi Mária Rádiót, keresse a külföldről történő támogatás részleteit a www.mariaradio.hu honlapon.
A biztonságos ivóvízhez való hozzáférés alapvető és egyetemes emberi jog, mert meghatározza az emberek életben maradását, és ezért a többi emberi jog gyakorlásának feltétele. Figyelmeztet Ferenc pápa Laudato Si kezdetű teremtésvédelmi enciklikájában. A Mária Rádió teremtésvédelmi tematikus napsorozatának következő állomásán a vízzel foglalkozunk. Erre március 22-én a Vízvilág napján kerül sor. Műsoraink teológiai, tudományos és gyakorlati szempontból világítják meg, hogy a víz nem csak alapvető, hanem egyre szűkösebb és értékesebb természeti erőforrás a Földünknek. Az adásfolyamban megszólal az ENSZ vezető vízügyi szakértője. Exkluzív interjú hangzik el Joyashree Roy, Nobel-békedíjas vízügyi szakértővel, és Áder Jánossal, Magyarország köztársasági elnökével. Tartsanak a Mária Rádióval a Vízvilág napján, március 22-én, hétfőn.
hírek.